Lapozzatok a Filippi levélhez. Elkezdünk egy új levelet. Egyik kedvenc levelem, de ezt már nem mondom, mert ennek nincs hírértéke, mert mindegyiknél elmondom. De tényleg, mindig az az aktuális kedvenc, amit épp olvasunk. Mennyi Atyán, köszönjük, hogy az igédet tanulmányozhatjuk, Uram, és azt mondja az igét, hogy az ige, vagyis az igazság szabaddá tesz minket, Uram. És mennyire vágyunk erre, Jézus. Így, Uram, kérlek, hogy világíts be a Te igét fényével az életünkbe, Uram, a szívünkbe, és mutasd meg, hogy ott mi van, de köszönöm, Uram, hogy nem csak leleplezed a gyenge pontokat, Uram, vagy ahol munkára van szükség, hanem Te munkálkodsz bennünk, és Uram, nagyon vágyunk rá, Isten, hogy megérints, hogy átformálj. És tudjuk, hogy ez látnunk kell Téged, Uram, és szeretnénk látni Téged úgy, ahogy Te vagy, Uram. Imádkozunk, hogy akármennyire is csak homályosan látunk itt a Földön, de kérjük, hogy ma mutasd meg magad nekünk. Mi szeretnénk követni Téged, hasonlítani rád, Uram, szabadokká lenni hazugságukból, vagy nem tudom, mindabból, ami nem Te vagy, Uram, amit nem Te raktál az életünkbe. És élvezni azt, amit viszont miénk lehet Te benned, Uram. Jézus, szeretnénk élvezni azt az áldást, aki Te vagy, Uram. Te személyed, közelségét. Köszönjük, hogy föltámadtál, Uram, hogy közel engedsz magadhoz, Uram. Áld meg a közösségünket, Jézus, a Te nevedben imádkoztunk. Amen. A Filippi levél. Ahogy olvasok Jézusról, ahogy őt megismerem az évek során, így egyre inkább látom, hogy ő mindenben tökéletes, amit csinál. Jézus, hogy így mondjam, így a mai nyelven így egybe van. Mindenben tökéletes, mindent jól tesz, mindentben csodálatos. Ahogy olvasom az igét, és ahogy járok vele, látom, hogy ő megérti az én nehézségeimet, mert ő megtapasztalta a fájdalmat, megtapasztalta a nehézségeket, a nyomorúságokat. Ézsaiás úgy ír róla, hogy ő a fájdalmak férfia, betegség ismerője, és ezáltal, amikor én megyek át nehézségeken, küzdelmeken, akkor fordulhatok Jézushoz, mert megért engem. Ebben is tökéletes Jézus. De látom azt is Jézusban, hogy ő benne hihetetlen öröm van. Mindamellett, hogy fájdalmak férfia és betegség ismerője, mindamellett ő benne hihetetlenül erősen ott volt az öröm. Az öröm teljessége. És ezáltal annyira vonzó ő nekünk. Jézus, nem hiszem, hogy egy ilyen nagyon sármos alak volt, mint ahogy a Jézus filmekben néha egy ilyen szőke, kékszemű színész játsza Jézust, aki 1,90 magas. Nem valószínű, hogy ilyen volt Jézus. Sőt, azt mondja Ézsaiás, hogy nem volt ő figyelemre méltó külsőleg. Viszont mindaz a belső ember, aki Isten képét hozta el nekünk, hogy lássuk, hogy milyen az Atya, az hihetetlenül vonzó volt. Az emberek köré gyűltek, mert ott volt Jézus öröme ebben, vagy ott volt Isten öröme benne. Az emberek szerettek Jézussal együtt enni, együtt időt tölteni, és Jézus elment esküvőkre. És én úgy képzelem el Jézust, hogy ő volt így az élet, amikor megjelent. Ő köré így az emberek gyűltek, és hallgatták, hogy miről beszél. Mert ennyire örömteli ember Jézus. Azt mondja János levele, János evangélium a 15. rész 11. versében, Jézus így szólt a tanítványaihoz. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és az örömötök teljessé legyen. Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy az én vágyam az, hogy az az öröm, ami bennem van, az az élet, ami bennem van, az bennetek is legyen. És ez az öröm, ez Istennek az öröm, ez teljessé legyen. Ennek alapján én megértem, hogy a kereszténység az egy örömteli kapcsolat Istennel. Az nem egy ilyen savanyú dolog, hanem egy élettel teli ünnep. Lehet, hogy azt mondod, hogy Tamás, én nem így élem meg a kereszténységet, de teljes mértékben látom, hogy Isten vágya az, hogy az én kereszténységem, az én kapcsolatom vele, az egy örömteli kapcsolat legyen, egy ünnep. Minden nap ünnep legyen az, hogy Istené lehetek. Péter azt írja, hogy kimondhatatlan örömmel örvendezzetek. Gondoljátok el, olyan örömünk lehet, amit nem tudunk szavakba foglalni, mint csak akit fejbe kórintottak, és így örülünk, mert Isten a mi örömünk. Az ő jelenléte itt van velünk. És hogyha valaki úgy mutatja be a lelkiséget, hogy az egy ilyen nyomorúságos dolog, hogy így senyvedünk, az nem igazán az a kép, amit a Bibliában látunk a kereszténységről, hogy mintha ecetbe merítettek volna be a bemerítkezésünk. Ez nem az a kereszténység, nem az, amiről Jézus beszél. Azt mondja, hogy legyen az én örömöm ti bennetek, és ez az öröm legyen teljessé. Ez Isten vágya. Ez az a kereszténység, amiben hív minket. Meg akarom osztani ezt az örömöt veletek, mondja Jézus a tanítványainak. És miért mondom el ezt nektek? Azért, mert az a levél, amit ma elkezdünk tanulmányozni, ez az örömnek a levele. Lehet bennünk ez az öröm. És Pál, aki ezt a levelet írja a Filippi belieknek, egy örömlevelet ír. Áthatja ezt a levelet az öröm. Pál életében jelen volt, és arra vágyott, hogy átadhassa a Filippi belieknek. Ebben a rövid levélben, ez nem túl hosszú, 4 fejezet, 19-szer beszél az örömről. És az az érdekes benne, hogy ezt nem a francia Rivierán írta ezt a levelet, hogy éppen ült a tengerparton, hanem egy börtönben. Egy római házi fogságban írta, amikor hozzá volt láncolva egy katonához. Fogoly volt egy börtönben. Akkor írt erről az örömről. És benne ott volt ez az öröm, ekkor is. Minden oka meg lett volna, hogy ne legyen. Ha olvastad az abcsel végét, a 21. fejezettől a 28-at, akkor leírja, hogy Pál apostol hogyan jutott el Jeruzsálemből Rómába. Nem egy charterjáraton, hanem elég sok hányattatáson, elég sok ilyen jogi meghurcoltatáson keresztül, börtön, hajótörés, az élete is veszélybe volt, stb. És eljutott Rómáig, és ott is börtönben ült, és akkor írta ezt a levelet. És arra várt éppen ebben a házi őrizetben, hogy a császár elé állhasson, hogy az ügyét elbírálják. És a tétjének nem volt piskóta, az volt a tétje, hogy vagy szabadon engedik, vagy leveszik a fejét a nyaka felső részéről. Ez volt a tétje, és mégis, miközben várakozott erre a tárgyalásra, írt egy levelet a Filippi belieknek, hogy örüljetek. Ismét mondom, örüljetek. Ennek a levélnek ilyen nehéznek kéne lenni, ilyen lehúzónak, hogy én Pál, aki végig küzdöttem az életemet is, itt vagyok megint egy börtönben. De egyáltalán nem ez a hangvétel. Pont az ellenkezője, egy örömteli levél, ami felemel minket. Ez egy üzenet nekünk is. Nekünk is írta Pál. Azért került be a Bibliába, mert a Szentlélek ezen keresztül szól hozzánk. És ha ezt megértjük, ez szabaddá tesz minket arra, hogy örüljünk, az életünk bármilyen körülmények között is van. Bármilyen körülmények közé is kerülünk, és a bármi belefér, az örömünk az teljes lehessen. Hogy az az öröm legyen bennünk, mint Pálban volt ott a láncok között. Az az öröm legyen bennünk, amire Jézus azt mondta, hogy én ezt át akarom adni nektek, hogy az örömötök teljes legyen. Ennek a levélnek az üzenete, és erről sokat fogunk beszélni, de hadd tegyem csak így a szemetek elé. A levél üzenete az, hogy az öröm bennünk abban áll, hogy hogyan gondolkodunk. És a múlt alkalommal emlékeztek, beszélgettünk az elmében folyó harcról. Az, hogy mi örömteli emberek vagyunk, az azon múlik, hogy hogyan gondolkodunk. Ez az alapja. Erről beszél Pál is. Több mint 15-ször beszél a gondolkodásunkról ebben a levélben. Több mint 10-szer mondja, hogy emlékezzetek erre is arra. A gondolkodásunkkal kapcsolatban szól, és ez lesz az alapja az örömünknek. Pál hív minket is, mint őket is, abba, hogy helyesen gondolkodjunk, hogy a gondolkodásunk legyen a helyén. És akkor az örömünk, az öröm ott lesz az életünkben. Hadd tekerjem kicsit vissza a szalagot. Emlékeztek, áttanulmányoztuk az Efézusi levelet, előtt a Galata levelet. És miközben így olvasgattam ezt a három levelet, így a szem előtt kirajzolódott egy egység ebben a három levélben. Ahogy Pál a Galata levélben beszél az evangéliumról, hogy mi keresztények már nem vagyunk a törvény alatt, hanem Isten kegyelme megmentett, újjászült minket, és szabadok vagyunk. És milyen érdekes, hogy Pál hirdeti az evangéliumot keresztényeknek, hogy nincs más evangélium, ez az üzenet, és ebbe álljatok, ez az alap. Már élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. És ezt az életet, amit élek, ezt Jézus Krisztusban élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Ez az üzenet a Galata levélben. Ez az alap, hogy ezt mindannyian értsük, és ebben erősek legyünk, hogy ez az evangélium. Hogy nem a teljesítményemen alapszik már, hogy Isten szeret vagy sem, hanem én Krisztusban lehetek. Én az övé vagyok. És ő gyönyörködik bennem. És a következő levél, az efézusi levél, ami erre épít, az, hogy mi az, ami már miénk Jézus Krisztusban. Emlékeztek, hogy ha én Jézusban vagyok, akkor ez mind az enyém, ez a sok áldás, a bűneim megbocsájtattak. A lélek elpecsételt, ő elhívott engem, ő adott nekem egy célt. És utána kezd el Pál beszélni az efézusi levél második részében, hogy ha ezt tudjátok, ha ez a tiétek, akkor hogyan éljetek, hogy így rendezzétek az emberi kapcsolataitokat. Éljetek egységben, éljetek harmóniában, és átadja, hogy így élhetünk keresztényként. És milyen érdekes nekem az, hogy itt a Filippi beliekhez írt levél megint tovább megy, és azt mondja, hogy ha tudjátok, hogy Krisztusai vagytok, tudjátok, hogy ez a kincs a tiétek, és erre hívott titeket, még ne álljatok meg itt. A Filippi levél arról szól, hogy mi van a szívünkben, hogy mi a hozzáállásunk, hogy jó, én tudom, hogy mit kell csinálnom, hogyan éljem a kapcsolataimat, de Isten a szívünket nézi. Nem csak az, hogy a megfelelő dolgokat csinálom, hanem hogy a megfelelő szívvel csináljam. Isten a szívünket nézi. Tudjuk mi is, hogy milyen az, amikor csináljuk a jó dolgot, de rossz a szívünk benne. Amikor, mindegy, nem mondok, például tudjátok, én tudnék százat is. Amikor csinálom, mert tudom, hogy ezt kell, de a szívem nincs ott. De Pál azt szeretné, és Isten szeretné így, hogy a motivációnk, a hozzáállásunk, a szívünk a helyén legyen. És mi ez, amiről beszél? Az, hogy öröm legyen bennünk. Szeretet. Miért fontos a szívállapot? Azért, mert ebből indul ki az élet. Én azt az életet élem, amilyen a szívem állapota. A körülményeimtől függetlenül. Ezért tud Pál egy börtönből, láncba verve, végül is az életét eldöntő tárgyalás előtt arról írni, hogy örüljetek, testvéreim, örüljetek. Mert a szíve a helyén volt. Úgy irigylem ezt Páltól. A sikeres és örömteli kereszténységnek ez a lényege, ha ezt megérted. Figyelj nagyon. Ez nagyon fontos, amit most mondok. A szívedet nem tudod megváltoztatni. A gondolataidat tudod megváltoztatni. A szívedet nem tudod megváltoztatni. Te a gondolataidat tudod megváltoztatni. De ha megváltoztatod a gondolatodat, akkor Isten megváltoztatja a szívedet. Ha megváltoztatod a gondolatodat, a gondolkodásodat, Isten megváltoztatja a szívedet. A mi feladatunk, hogy a gondolatunkat megváltoztassuk. Ezt ránk bízza Isten. Én nem tudom a szívemet megváltoztatni, de Isten meg tudja. Isten viszont nem fogja a gondolataimat megváltoztatni, azt nekem kell. De ha én megváltoztatom a gondolkodásomat, Isten megváltoztatja a szívemet. És mondom még egy oldalról, ha én nem változtatom meg a gondolkodásomat, Isten nem fogja megváltoztatni a szívemet. Tehát ezért fontos ez a levél. Hogyha én szeretnék örömben élni, szeretném megnyerni azt, amit Pál, akkor meg kell változtatnom a gondolkodásomat úgy, ahogy arról itt beszél. És ez a levél arról szól, hogy hogyan változtassuk meg a gondolkodásunkat, hogy ilyen örömünk lehessen. Hogy ilyen lehessen a hozzáállásunk. Hogy élvezhessük ezt. Ez egy jó, jó utazás lesz a Filippi beliekhez itt levélben. Hogyha valaki ma levert, csalódott és depressziós, és el van keseredve, akkor tulajdonképpen egy dolgot lehet mondani ennek az embernek, az, hogy gyere, változtass meg a gondolkodásodat. Az szerint, amit Isten mond. Kezdj el így gondolkodni, és Isten meg fogja változtatni a szívedet. Ez a levél a Filippi belieknek írt levél, ugye? Pál élete végén írja ezt, de egy olyan gyülekezetnek, amit a második missziós útja során alapított. Ezt a Filippi beliek gyülekezetét ő alapította, és ez volt az első gyülekezet Európában. És így ír nekik, az első két verset olvasom. Pál és Timóteus Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónisaikkal együtt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Pál és Timóteus, ez Pál írja ezt a levelet, csak valószínűleg Timóteus írta le, Krisztus Jézus szolgái mindazoknak, a szenteknek, hívő szenteknek, akik Filippiben vannak. Hoppá, Filippiben éltek szentek. Kik ezek a szentek? Ezek a hívő keresztények. Erről beszéltem az Efézusi levélben nektek, hogy mi, akik Krisztusban vagyunk, megszenteltettünk. Krisztusban mi szentek vagyunk. És így folytatja, és püspökeikkel és diakónusaikkal együtt. Püspökök és diakónusok. Ez nem az az értelmezésű, tehát nem azt jelenti itt a püspök, amit ma elsőre gondolnánk. A püspök szó a Bibliában az azt jelenti, hogy felülvigyázó. Püspök, vén, pásztor. Ez a három kifejezés. Püspök, vén, pásztor. Ezek felcserélhető kifejezések a Bibliában. Ezek ugyanarra vonatkoznak. Csak más oldalról. A püspök azt jelenti, hogy felülvigyázó, mások életére vigyáz. Ez a feladat. A vén, az nem csak a korát jelenti, hanem az, hogy lelkileg érett, sőt a korát nem jelenti, hanem hogy lelkileg érett, ez a személyre vonatkozik. És a pásztor, az csak azzal foglalkozik, hogy etesse a nyájat, etesse a bárányokat, és ez pedig maga, ahogy ezt tesszük. Ezek felcserélhető kifejezések. Ők a vezetők a gyülekezetben, és utána mondja, hogy a diakónusoknak, akik meg praktikus szolgálatban állnak. Így épül fel a mai gyülekezet is. Olvasom nektek a harmadik verstől tovább. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért. Mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Jézus Krisztus napjára. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével. Pál írja ezt a levelet a börtönből, képzeljétek el. Ahogy írja Pál ezt a levelet, és lehetett volna egy nagyon nyafogós hangvételű levél. Hűt vagyok, megint egy börtönben, Pál nem először volt, és nyafogós, nyavajgós hangvételű levelet is írhatott volna, és minden oka meg lett volna rá az alapján, amin átment, de ehelyett ír egy ilyen levelet. És mi az, ami ebből átjön a Filippi belieknek? Mi az, amit ha te kapnál egy ilyen levelet, megértenél Pállal kapcsolatban? Az, hogy mennyire szeret téged ez a Pál, nem? Nézd meg, hogy imádkozom értetek, rátok gondolok, valahányszor emlékezem rólatok, én hálás vagyok miattatok. Itt hordozlak titeket a szívemben. Ott vannak a gondolataiban, a szívében, és Pál annyira hálás értük. Így láncok között is, tele van a szívem hálával, amikor eszembe juttok, amikor rátok gondolok. Mert Isten munkálkodik bennetek, mindaddig, amíg vissza nem tér. Milyen örömteli ez a Pál? Hogyan lehetett benne ennyi öröm, ennyi szeretet? Miért nem nyafogás jön ki az életéből? Miért nem a panaszkodás jön elő? Helyette inkább arról ír, hogy minden alkalommal hálát megyek Isten elé miattatok. Mi a titok? Figyelj erre! Nagyon egyszerű és nagyon praktikus. A titok az, írt föl, Pál imádkozott értük. Ez a nagy titok. Erre jöttem rá. Pál imádkozott értük. Ott a börtönben, amikor nem csinálhatta azt, amit akar, amikor nem tudott oda menni, ahova akart, akkor elkezdett imádkozni ezekért az emberekért. Mi lett volna ennek a másik oldala, ha nem imádkozik? Már megint láncra vertek, hol vannak a jogaim, mit csinálnak velem, ezt nem lehet, én ennél sokkal többet érdemlek. És Pál nem ezt csinálta, hanem mindezekkel az emberekkel kapcsolatban Pál elkezdett imádkozni. Elkezdett értük imádkozni. Folyamatosan imádkozom értetek, és azt írja, hogy Isten a tanúm, hogy mennyire vágyódom urántatok, mennyire szeretlek benneteket. Van olyan személy az életedben, aki ellopja az örömödet? Nem kell kimondani a nevét, ne hozz minket zavarba. Van, aki az agyadra megy, aki így állandóan lefáraszt, akiből eleged van már? a főnököd, a férjed, a feleséged, a gyerekeid, a tanárod, csak ötleteket adok, tudom, hogy vannak ilyen személy. Tamás, mindenki, akit felsoroltál. Nem. Valaki állandóan leverté, tesz, elég csak rágondolnod már. Hú. Figyelj rám, figyelj rám. Vagy marad minden így, hogy bármikor eszedbe jut, mintha gyásznap lenne, vagy azt csinálják, amit Pál. Elkezdünk imádkozni azért az emberért. Azt tudod, hogy lehetetlen? Nem lehetséges keserűnek lenni, haragvónak lenni, utálni valakit, akiért imádkozunk. Ez lehetetlen. És nem az a megoldás, hogy akkor lehetetlen imádkozni, nem. Hanem ha kezdj el imádkozni, és ezek a dolgok nem lesznek benned. Elmúlnak. Ez egy bámulatos dolog. Pál ezt csinálta. Börtönben vagyok, láncok között bántottak, stb. 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 De Pál nem ezekkel foglalkozik, hanem imádkozik. Mi történik akkor, hogyha imádkozol? Isten hűséges, ez az egyik. Az a másik személy elkezd változni, mert Isten munkálkodik. De van egy fontosabb oldala. Ha imádkozol valakiért, te fogsz megváltozni. Másképp fogsz gondolkodni, és másképp fogsz érezni azért az emberért. Mondok nektek egy illusztrációt. A 2 Mózes 28-ban ír a törvény a főpapnak az öltözékéről, hogy hogyan öltöztessék föl a főpapot. És úgy leírja szépen a ruhákat, úgy átlapozhatod, hogy hát, mit lehet ebből tanulni, de lehet belőle tanulni valami érdekeset. Sok mindent, de az egyik az például, hogy a főpap ruhájának a része volt az efod. Egy melvért, amit fölvett a főpap, hogy a szívét elfedje. És azt írja ott az ige, hogy ezen az efodon volt két drága kő, amibe belevésték Izrael törzseinek a nevét. Ott volt a főpap szívén, a szíve fölött Izrael törzsei. A főpap az embereket a szívén hordozta, mint drága köveket. Ezek az emberek, akikről beszélünk, olvastuk róla a történetüket, ők lázadók, makacsak, ellenálló emberek voltak. Nem az, hogy hú, úgy szerettem őket. Őket nehéz volt szeretni, de a főpap a szívén hordozta őket, mint drága kincseket. De a történet másik oldala az, ez még csak a történet fele, hogy a főpap a ruhája részeként a vállán is hordozott neveket. A vállára is rá voltak írva a 12 törzs nevei. Miről szól a váll? A teherhordozásról. Újra és újra az igében erről szól. A főpap azért tudta az embereket a szívén hordani, mert előtte már hordozta őket Isten elé imában. Közben járt értük. A főpap feladata volt az emberekért imádkozni és közben járni. Amikor én elkezdek imádkozni emberekért, akkor lehetnek ők drága kincsek a szívemben. És mondhatom, hogy ezek a nyavajás emberek. Tudod, hogy a szolgálatban a legnagyobb nehézséget az emberek jelentik? De ha nem lennének emberek, akkor nincs szolgálat. Mondhatod, én lennék a legboldogabb ember, hogyha nem lennének emberek rajtam kívül. De vannak. A főpap azáltal tudta az embereket a szívén hordani, hogy előtte hordozta a vállán imában. Imádkozott értük. És kincsé váltak ezek az emberek számára. És ez történik imában. Amikor én imádkozom valakiért, kiáltok valakiért, az az ember a szememben elkezd változni, és másképp fogok rá gondolni, és kérlek, 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 testvérem, én nem tudom ezt parancsolni neked. Én csak kérni tudlak, hogy kezd el ezt ma. Úgyhogy nem úgy, mint ahogy mondta Tamás, hogy ja, igen, megint valami jót mondott Tamás, hanem ez megváltoztatja az, hogy én nem keserűséggel leszek telve, nem valaki iránt harag börtönében élek, láncok között, hanem ebben szabad, teljesen szabad leszek ettől, hogy nem keserűségben vagyok. Elkezdek imádkozni valakiért, és azt mondja, nem az, hogy hú, Uram, büntesd meg, hanem, hogy Uram, áld meg azt az embert. Imádkozunk jó dolgokat azért az emberért. Uram, áld meg, formáld az életét. Áld meg gazdagon. És nem leszel a keserűség börtönében. ki az közületek, aki ma ezt megmeri csinálni? Nem kell föltenni a kezed, de tudom, hogy amikor kérdeztem, hogy ki az a személy, aki az agyadra megy, vagy aki ellopja az örömödet, akkor van egy ember, vagy van egy listád. Ki az, aki közületek elkezd ma imádkozni érte? Ki az, aki ezt megmeri lépni? Próbáld ki. Ezek a filippi beliek, akiknek Pál ír, nem voltak tökéletes emberek, de Pál azt mondja, hogy én vágyódom utánatok. Isten a tanúm rá, hogy vágyódom utánatok, és nagyon szeretlek titeket. Mert mindannyiszor, amikor lehetősége volt, imádkozott értük. És nézzétek meg Pál imáját, azt is leírja nekünk, 8. vers. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom minnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel. Hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Ez Pál imája, amit imádkozott, amit konkrétan most itt leír nekünk. Imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek, ismerettel és igazi megértéssel. A szeretet növekedjék bennetek. Pál azt mondja, hogy én ezért imádkozom. Ebbe az irányba tollak titeket. Miért írja le Pál, hogy mit imádkozik? Volt már úgy, hogy valaki imádkozott, érted? Vagy csak annyit mondott, hogy Tamás, imádkozom, érted? Én annyira jó tudni, hogy valaki imádkozik, értem. Érezzük annak az erejét, amikor emberek imádkoznak értünk, és egy adott helyzetben, mintha Isten emelne fel. De van még jobb dolog, amikor hallod, hogy a másik hogyan imádkozik, érted? Ott van, és együtt imádkoztok. Ennek a lehetősége van itt a gyüli végén. Az is segít nekünk Istenre nézni, amikor halljuk, hogy a másik hogyan imádkozik értünk. És Pál leírja az ő imáját a Filippi belieknek. Figyeljetek, én így imádkozom, értetek, hogy a szeretet egyre gazdagodjék bennetek. Plusz egy másik oldala, hogy ma kaptunk egy modellt az imára. Ha így imádkozol valaki másért, ezekért imádkozol, akkor jó imát mondasz. Isten szíve szerint való imát. Pál azt mondja, hogy mindenek előtt, első helyen én azért imádkozom, hogy a szeretet növekedjék bennetek. Azt tudod, hogy ez a legfontosabb keresztény jellemvonás. Ez a legfontosabb keresztény jellemvonás. A szeretet. Amikor megkérdezték Jézus, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, így válaszolt, hogy szeresd az Isten teljes szívedből, teljes elmédből, teljes erődből, és szeresd fele barátodat, mint önmagad. És azt írja nekik, nézzétek meg, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek. Ez nem azt jelenti, hogy eddig nullán állt a mutató. Már eddig is jók voltak benne. De azt mondja Pál, hogy egyre inkább. Én tudom, hogy van bennetek szeretet. Mi nem úgy jövünk be, hogy így utáljuk egymást, de van még tovább. Növekedhetünk ebben, hogy szeretjük egymást, hogy ne legyen közöttünk elutasítás, hanem elfogadás. Hogy a gyülekezet annak a helye legyen, hogy itt szeretjük egymást. Aki itt bejön, az megtapasztalhatja Isten szeretetét, és tudod, hogy ez annyira vonzó az embereknek. Isten ezáltal akarja vonni az embereket kintről ide be. Hogy mi szeretjük egymást, hogy szeretet van közöttünk. És ez egyenként is igaz, hogyha megtanulom én így szeretni a másikat, akkor ez a hely, a gyülekezet is azzá válik a szeretet helyévé. Mindannyian egyenként megtanuljuk ezt. Isten szeretné, hogy növekedjen a szeretetünk egymás iránt, hogy jobban szeressük a másikat, jobban szeressük Istent és egymást. Egyre inkább. Na jó, Tamás, én ezt értem, de hogyan lesz ez? Hogy szeressem a másikat jobban? Figyeld meg, hogy mit csinál Pál. Figyeld meg, ez a kulcs. Pál kéri. Pál ezért imádkozik. Uram, add meg nekik, hogy a szeretet egyre inkább növekedjen bennük. Figyelj rám. Túl sok időt töltünk olyan dolgokkal, hogy megcsináljuk, amit nem tudunk. Nem tudjuk megcsinálni. Ahelyett, hogy kérnénk Istentől, aki nekünk akarja azt adni. Túl sok időt töltünk azzal, hogy próbálunk valamit megcsinálni, amit nem tudunk, ahelyett, hogy kérnénk Istentől, aki nekünk akarja adni. Bennem nincs ez a szeretet, Tamás. Akkor kérjed. A Biblia úgy ír a szeretetről, mint gyümölcs. mint a Szentlélek gyümölcse. Jakab írja azt, hogy azért nincs nektek, mert nem kéritek. Uram, kérlek segíts nekem, hogy jobban szeressem őt, aki az agyamra megy. Uram, kérek szeretetet tőled. Ez a Szentléleknek a gyümölcse. Ha én összeszorított foggal próbálom kitermelni magamból, nem fog menni. Ez annak a mellékterméke, hogy én lélekkel teli ember vagyok. A lélek gyümölcse a szeretet. Olyan érdekes, olvasd el az 1 Korintus 13-at újra. Én most elolvastam 1500. alkalommal, nagyon szeretem azt olvasni, és most tűnt föl nekem, hogy a szeretetről úgy beszél, mint egy hozzáállás elsősorban. Nem mint egy cselekedet, hanem mint egy hozzáállás. Azt mondja, hogy a szeretet türelmes. A szeretet jóságos. A szeretet nem irigykedik. Egy hozzáállásról beszél, egy szívállapotról. És ennek megfelelő lesz a cselekedetem. Ez kell, hogy vonzza az embereket a gyülibe, hogy itt szeretet van. Ez volt Pálnak az imájának az első helyén. Ez a legnagyobb parancsolat, és a világ a szeretetlen. A világban nincs ez a szeretet. És a gyülekezet lehet ennek az óriási kontrasztja, a mi életünk, és valljuk meg, hogy van úgy, hogy nem az. De a gyülekezet és a mi életünk lehet ennek az óriási kontrasztja, hogy Isten szeretete egyre inkább gyarapszik bennünk. És azt mondja Pál, hogy ez a szeretet gyarapodjék bennetek ismerettel és igaz megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes. Ez nem egy szentimentális szeretet, hanem azt mondja, hogy ez a szeretet abban áll, ismeretben és igazi megértésben, hogy tudom, hogy Isten kicsoda. Hogy Isten tudom, hogy mennyire szeret engem. Ebben alapszik, hogy én megismertem Istent. Ebben van ez a szeretet. A világ szerint a szeretet, és ezért nincs a világban szeretet, a világ szerint a szeretet az, hogy tolerálunk. Akár jó, akár rossz. De ebben egy önzőség van, mert azt mondja a világ, hogy én tolerálom azt, hogy a másik más, csak ne konfrontálódjak. Hogy ő ne bántson engem, én se bántam őt, tartsunk távolságot. De ez nem a keresztény szeretet, mert a keresztény szeretet megítéli, hogy mi a helyes. Ismerettel, igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes. Én megítélhetem, hogy mi a helyes, és szerethetem ezzel a másik embert. Hogyha szeretem a másik embert, akkor igazságot fogok neki szólni. És ebben benne van az is, hogy megfedem a másik embert, hogy bátorítom a másik embert, hogy helyre teszem a másik embert, de szeretem. És nem tolerálom. De nem tolerálás. Nem erre hív Isten minket, hanem hogy szeressük egymást, hogy építsük egymást, igazi megértéssel, ismerettel, és megítéljük, hogy mi a helyes. Megítélve, hogy mi a kiváló, ezt a szót használja Pál, mi a kiváló, a legjobb. Tudod, hogy azáltal növekszik az életünk, hogy megragadjuk azt, ami a legjobb. Előttünk van egy csomó jó dolog. Most gondold el, hogy kipakolok eléd egy csomó jó dolgot, nem menevezem nevén, és abból ki kell választanod, hogy mi a legjobb, hogy akkor mi az, ami téged legjobban erősít. És ezért imádkozik Pál, hogy meg tudjátok ítélni, hogy mi a legjobb, mi a kiváló. Isten nem csak azt szeretné, hogy jó dolgok legyenek az életünkben, hanem nekünk akarja adni a legjobbat. És engem, hogyha nem ítélem meg így a dolgokat, a jó dolgok távol tudnak tartani attól, hogy Isten legjobbjába legyek. Nekem nem a jó dolgokat kell választanom, hanem a kiváló dolgokat. Isten, mi az a legjobb, amit ma nekem szánsz? Pál ezért imádkozik, hogy növekedjetek szeretetben, és meg tudjátok ragadni azt, ami a legjobb, a kiváló dolgokat. Így növekedtek. Én sokszor máshogy csinálom. Ránézek valaki életére, és azt látom, hogy hol nem stimmel. Vagy nézek egy másik gyülekezetet, másik szolgálatot, és azt mondom, hát igen, ők ebben bénák. Vagy ebben nincs igazuk. Ahelyett, hogy azt csinálnám, mint Pál, hogy megragadom azt, hogy mi a kiváló. Ha én hibakereső ember vagyok, állandóan mások problémáit analizálom, állandóan problémákkal foglalkozom, akkor nem lesz bennem ez az öröm, amiről Pál ír. Ha én egy hibakereső, probléma üldöző ember vagyok, akkor akkor nem ez lesz bennem, amiről Pál beszél. Figyelj rám, ez is egy fontos titok. Hát kicsit szűrje meg a kapcsolataidat ez, amit most mondok. Hogyha oda jön hozzád valaki, és elkezd panaszkodni neked másról, elkezdi lehúzni, szétszedni, megalázni, kritizálni, egy dolgot biztosan tudhatsz, hogy rólad is így beszél, amikor te nem vagy ott. Mert ez az ember ilyen. Érted? Vigyázzatok ezzel, tesók! És ha mi csináljuk ezt, akkor vigyázzunk. Mert Isten minket nem erre hívott, hogy ilyen problémaanalizáló, mások hibáit kikutató emberek legyünk, hanem azt mondja, hogy ragadjátok meg az, ami kiváló, és imádkozzatok a másik emberért. És azt mondja Pál még itt utána, hogy 10. vers, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára. Tiszták és kifogástalanok. Az a szó, amit Pál használ itt, ez a tiszta, az azt jelenti, hogy őszinte, valódi. Hogy őszinték és valódik lehessetek. Képmutatás nélkül. Van egy ilyen angol kifejezés számítástechnikában, hogy what you see is what you get. Amit látsz, azt kapod. Minden most nem mondom már, mit jelent. De keresztényként, vagy az, amiről beszélünk most, erre nagyon igaz, hogy én egy olyan ember legyek, hogy amit látnak rajtam, az vagyok én. Hogy nincs bennem képmutatás. Az az ember, aki növekszik a szeretetben, abból ez kikopik, hogy képmutató legyen. Ez annyira, annyira fárasztó állandóan showban élni, nem? Amikor fönn kell tartani a látszatot valamiről, az annyira fárasztó. Viszont ezzel szemben olyan szabadság az, amikor az lehetek, aki vagyok. És nem a természetes ember szerint, hogy Tamás megmutatja a legrosszabb oldalát végre, hanem a természet feletti módon az vagyok, aki vagyok. Én lehetek az, amire Isten elhívott. Nem kell megjátszanom magam. Nem kell elrejtenem dolgokat. Itt előttetek lehetek egy ember, aki bűnös, de kegyelem által üdvözült. Egy ember, aki még nincsen készen, de Isten munkálkodik benne. Mert Isten fia Jézus, aki elkezdte a jó munkát, be is fejezi azt az Úr napjára. Tiszták és kifogástalanok legyetek képmutatás nélkül. És nem megyünk tovább, de itt a negyedik, amit ki szeretnék emelni, az, hogy gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. Eddig veszük ma. Hogy gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Krisztus Jézus által. Itt van egy nagyon apró rész ebben a mondatban, ami a kulcs, hogy ez Jézus Krisztus által van. Nagyon sokszor, ahogy mondtam az előbb is, az a tanulság egy Biblióra után, hogy na, már megint jobban kell csinálnom, szeretném jobban csinálni. De ez az elhatározás, hogy szeretni jobban csinálni, oda vezet, hogy újabb kudarcokat vallok. De nem tudom jobban csinálni. Mondtam az előbb is, hogy túl sok időt töltünk olyan dolgokkal, amit nem tudunk megcsinálni, ahelyett, hogy kérnénk Istentől, aki ezt nekünk akarja adni. Jobban kell csinálnom, de nem tudom. Akkor mit tegyek? Jézus azt mondta a tanítványainak, János 15, hogy lakozz én bennem. Minden gyümölcs, amit Jézus szeretne látni az életemben, abból fakad, hogy vele vagyok. Hogy vele vagyok. Jézus azt mondta a tanítványainak akkor, hogy nélkülem semmit nem tudtok csinálni. De azok, aki megmarad én bennem, én pedig ő benne, az gyümölcsöt terem. Legyél velem. Ez Jézusnak az üzenete ma. Ha szeretnél örömteli lenni, szeretnél szeretetben járni, gyere, legyél velem. A kereszténység az nem egy gyár. Lehet, hogy eddig ilyen képed volt róla, hogy itt termelni kell. Vége láthatatlanul. Azt, amit nem tudsz legyártani. De a kereszténység nem gyár, hanem kert. A kereszténység egy kert. A mi apukánk a kert tulajdonosa, Jézus a szőlőtő, mi pedig a vesszük. Ha én ott maradok a szőlőtőn, engedem az apukámat munkálkodni, akkor gyümölcsöt fogok teremni. A kereszténység nem egy gyár, ahol nekünk izzadni kell és termelni, és állandóan az ürességünkkel szembesülni. A kereszténység egy kert, és ahol Isten tud szabadon munkálkodni, ott teremni fognak a gyümölcsök. Nem tudom, hogy milyen a te kereszténységed, milyen a szád íze. Hogy az az öröm, amiről én, itt a Tamás beszél, hát én azt nem ismerem. Hát hívjon meg Pál minket erre. Hívjon Jézus minket ebbe az örömbe is. Többet ér, mint egy 10 órás prédikáció egy ember, aki tele van örömmel, és így jár az emberek között. Ha valakiből árad ez a jelenléte az Úrnak. Jézus azért volt ennyire vonzó az embereknek, mert az öröm teljessége volt benne. Ismerte a nehézségeket is, de tele volt örömmel. Uram, az bennem nincs. Akkor mit kell tennünk? Kérnünk. Kérnünk. Újra mondom, amit el szoktunk felejteni, hogy mi nem termelünk. Mi kérünk és elfogadunk. Hogyha úgy érzed, hogy elfáradtál, Jézus azt mondja, hogy mind akik elfáradtatok, gyertek én hozzám. Legyetek velem. Aki szomjas, menjen el inni. Nem, aki szomjas, jöjjön hozzám és igyék. Jézus minden szükségünkkel magához hívott. Van ma szükségleted esetleg? Van ma hiány az örömből és az életből te benned? Jézus hív magához. Kérje. Kérje. És azt mondja az Efézusi levél, nem olyan rég olvastuk, hogy az az Isten, akihez mi imádkozunk, megvan rá hatalma, hogy azon felül megadja a mi kéréseinket, mint ahogy mi kérjük azokat. Hogy messze túláradó módon betöltse ezeket, mint ahogy mi azt kértük, vagy elgondoltuk. Péter is ír erről, hogy olyan öröm legyen bennünk, ami szavakkal nem leírható. Ami a körülmények felett van. Én nem tudom megmondani, hogy hogy változnak majd a körülményeid. Lehet, hogy nem fognak. Sőt, lehet, hogy rosszabbak lesznek. Viszont a szíved minden esély megvan rá, hogy megtegyen örömmel. Isten ezt akarja nekünk adni. Ezt mondta Jézus a tanítványoknak. Én azért imádkozom, hogy az én örömöm bennetek legyen, és ez az öröm teljessé legyen. Egy dolog miatt hagyhatjuk ezt ki, hogy nem kérjük. Hogyha szeretnél imád kérni így az alkalom után, valamiért, esetleg Isten szólt hozzád, akkor vagy gyere előre, imádkozz itt a vénekkel, egyik vénünk a Tamás, látszik rajta, a másik én, itt van a Tibi, a Norbi, a János, Jason. Kérjetek imát. Vagy ha valaki mással szeretné, ragadj meg valakit, és imádkozzunk egymásért. Imádkozzunk egymásért. Újra mondom, nem tudom, hogy milyen a te kereszténységed, de engedd, hogy változzon. Engedd, hogy változzon. Jézus, nagyon hálásak vagyunk, hogy Pál megírta ezt a levelet, és megmondjuk őszintén, hogy fényévekre vagyunk ettől, Uram. Hála Istennek nem vagyunk börtönben, de néha a körülményeink tartanak minket fogva, úgy érezzük, hogy azokban vagyunk láncokban. És a szívünk az nem ilyen, mi nem ilyen levelet írtunk volna, Uram. De kérjük, Uram, hogy írj egy új levelet bennünk. Te írd ezt az üzenetet a szívünkre, Uram, hogy örvendezzünk, hogy újra csak halljuk ezt, hogy örvendezhetünk, Uram, hogy minden aggodalmunkat odavethetjük hozzád, és minden kérésünkben háladással imádkozhatunk, mert ilyen Istenünk van. Jézus, amikor itt jártál a földön, az embereket lenyűgözted azzal, hogy amilyen voltál, nem a külsőddel, Uram, hanem azzal a belső emberrel, a szív teljességével, és abból szólt a te szád is, Uram, és öröm árad belőled, Uram. Annyira vágyunk ebbe az életbe, Uram. Ezt szeretnénk. Uram, nem csak az, hogy tudjuk, hogy mit kell csinálnunk, és csináljuk, vagy tesszük, mint egy robot, Uram, hanem azt szeretnénk, hogy a szívünk megteljen élettel. Hogy lángoljunk, Uram, és szeressük az embereket. Hogy azt mondhassuk, hogy a szívem mélyéből vágyódom utánatok. Ahogy Pál is írta, hogy Isten a tanú erre. Hogy így szeressük egymást. Uram, taníts imádkozni egymásért, különösen azokért, Uram, akik utoljára jutnának eszünkbe. Jézus, te is ezt mondtad, hogy imádkozzatok az ellenségeitekért. Uram, így bocsáss meg, amikor nem ezt választottuk, és Uram, látjuk, hogy dönthetünk ma, hogy ma nem így folytatjuk, hanem elkezdünk imádkozni emberekért. És Uram, segíts ebben dönteni és megcselekedni, Uram, véghez vinni. És kérlek, tegyél szabaddá, Uram. Uram, hogy ne így gondoljunk ezekre az emberekre, hogy az agyamra megy, hogy csak látni nem bírom. Uram, hogy változtass meg a mi szemléletünket teljesen, a hozzáállásunkat. Hogy amikor a szívünkbe tekintesz, akkor rendben találd ezeket a dolgokat, Jézus. És Uram, imádkozunk azért, hogy adj nekünk szeretetet, kérlek. Köszönjük, hogy mi nem termelői kell, hogy legyünk ennek, bennünk nincs. De Uram, te vagy az élet forrása. Te vagy az örömünk forrása, a te lelked az, ami megtermi ezt a gyümölcsöt bennünk. Jézus, te is látod, hogy mi porból vagyunk, és ezt tudod jobban, mint mi sokszor. De Uram, töltsd meg ezzel a kincsel az életünket, Uram. És azt mondtad, Uram, hogy a világ ebből fogja tudni, hogy a tanítványaid vagyunk. Uram, szeretnénk, hogyha a Váci Golgota gyülekezet a szeretetnek a helye lehessen. Hogy itt elfogadás van, és nulla elutasítás. Nem toleráns viselkedés, Uram, hanem szeretet. Uram, mi szeretjük egymást. Ezt szeretnénk, Uram. Ebben szeretnénk növekedni. Tudjuk, Uram, hogy a te szíved az, hogy elérd ezt a világot. Elérd az elveszetteket, Uram. És látjuk, hogy ez a módja ennek. Hogy mi szeretjük az embereket. Jézus, növelj minket ebben, kérjük. És köszönjük, Uram, hogy hallod az imánkat, és hűséges vagy, és megcselekszed. És kaptuk ezt az ígéretet is, hogy aki elkezdte bennünk ezt a munkát, az be is fejezi, Uram. Dicsőség neked érte, Uram. Jézus nevében. Amen.